Váltózóna. Egy podcast életmódváltásról, sportról, sorsfordító sikerekről és kudarcokról. Inspirációs stafétabot, amit hétről hétre a kezedbe adunk. Berkes Márton edző, életmódmentor műsora. Köszöntünk benneteket a Váltózóna új adásában. Szia, Marci!
Szia, Nóri! Sziasztok!
Sziasztok! És Marci, beszélgettünk egy picit a felvétel előtt, és megállapodtunk abban, hogy ezért szépen most már haladunk azon az úton elméletben is, hogy hogyan érjük el majd a célt, hogyan legyünk valódi életmódváltók. És beszélgessünk azért arról is, hogy milyen erőforrásokat tudunk mi ezen az úton igénybe venni. Elsősorban sajátok ezek a források, vagy jó, hogyha azért próbálunk kitekinteni és a környezetünkből is ilyeneket összeszedni. Neked ez hogy volt?
Az első és legfontosabb erőforrásunk azok mi magunk vagyunk, talán ezzel nem árulok el túl nagy titkot, ezért érdemes először egy ilyen feltérképezéssel kezdeni a gyakorlatot. Erre van egyébként többféle megoldás is. Az egyik legjobb például, amikor összeírod a 10 legjobb tulajdonságodat, én ezt szoktam nagyon sokszor használni, amikor coaching folyamatban dolgozom klienssel, és akkor az a kérésem, hogy írd össze, hát minimum 10, de azért inkább 20 legjobb tulajdonságodat, amit saját magadról úgy gondolsz, hogy támaszkodhatsz rá, mint egyfajta erőforrás. Az első 10 az általában nagyon könnyen szokott jönni mindenkinek, de aztán utána már egy kicsit gondolkodni kell, és pont ez a szépsége az egész feladatnak, hogy kicsit elgondolkodj azokon a dolgokon, magaddal kapcsolatban, ami így elsősorban nincs ott a mindennapokban a fejedben, de mondjuk egy kis kutakodás, egy kis keresgélés után azért ott előjöhet, hogy mik azok az értékek, mik azok a jó tulajdonságok, amelyek benned megvannak, hogy aztán támogathatnak téged ezen az egész úton. Tehát az első és legfontosabb, hogy te saját magadnak a legjobb tulajdonságai tudatosítsd, és aztán ezzel lehet már aztán menni a külső támogató erőforrások irányába.
Neked könnyű volt összeszedni ezt a 10 tulajdonságot?
A 10 igen, az könnyen megy. A 20 elérése azért nekem is okozott egy kis fejtörést, de azt gondolom, hogy azért, akinek van egy egészséges önbizalma, annak nem okoz olyan túl nagy gondot, meg olyan túl nagy időbefektetést. Ha esetleg mégis gondolkodni kell, akkor azt szoktam mondani, hogy gondolj arra, hogy ha mondjuk én fölhívnám egy nagyon jó barátodat, vagy valamelyik testvéredet, vagy szülődet, akkor mit mondana rólad, hogyha arról kérdezném, hogy mik a legjobb tulajdonságait neked?
Maradjunk még egy kicsit önmagunknál, mert az rendben van, hogy összeszedjük, vagy legalábbis megpróbáljuk összeszedni a 20 legjobb tulajdonságunkat, de azért vannak bizony olyan önkorlátozó hiedelmek is az életünkben, amelyek nagyon visszavethetnek bennünket ezen az úton. Például, hogyha valaki egyszerűen csak annyit képzel magáról, hogy ő egyszerűen azt, aminek neki kezd, hát nem tudja megcsinálni. Hogy miért, azt nem tudja, csak érzi, hogy ő erre igazából képtelen. Neked ez mennyire jelentett kihívást a munkád során, a belső munkád során, és hogy tudtál vele megküzdeni? Van-e neked is ilyen önkorlátozó hiedelmed?
Igen, ez már arról szól, hogy hogyan működik a rendszerünk, amikor már megvannak a jó tulajdonságok, azok egy dolog, de hogy az egész az hogyan működik egy rendszerben, hogyan gondolkodunk saját magunkról, milyen az önképünk, mennyire pozitív, mennyire negatív. Ezt nagyban meghatározza az, hogy hogyan gondolkodunk saját magunkról, milyen hiedelmeket ápolunk, és milyen mintákat hozunk magunkkal, milyen automatizmusokat, amelyek meghatározhatják azt, hogy hogyan viselkedünk egy kihívással, vagy akár egy kudarccal szemben. Az önkorlátozó hiedelmekkel kapcsolatban eszembe jutott egy történet, hogy hogyan lettem én edző. Amikor annak idején a testnevelés egyetemen voltam első vagy másodéves hallgató, akkor annyit tudtam, hogy a testnevelőtanár az egy szép szakma, egy nagyon gyönyörű hivatás, de valahogy nem tudom magaménak érezni. A másik oldal az lehetett volna az, hogy elmegyek mondjuk valamiféle sportmenedzseri szakra, amit egyébként terveztem is, és be is iratkoztam mesterképzésre, de aztán nem éreztem magaménak, és nem is fejeztem be. Aztán, ahogy alakult így a fitnessipar, szépen lassan, mindenki ismeri talán, vagy sokan ismeritek a TRX nevű funkcionális eszközt, ami egy ilyen nagyon forradalmi újítás volt annak idején az edzésekben, és tulajdonképpen nagyban hozzájárult a funkcionális edzéseknek az elterjedésében. És talán nem túlzó az, hogy az első között volt szerencsém nekem is megismerni ezt az eszközt itt Magyarországon, Pozsonyi Zsoltnak a segítségével, és ez hozott nálam egy olyan szemléletváltást, amiben már én is el tudtam magamat képzelni edzőként. Az én előfeltevésem az az volt, hogy edző az mindenképpen csak olyan ember lehet, aki egy ilyen jól megtermett, kétajtós, izmos valaki, és hát én sose voltam ez az alkat, ez mindig is zavart engem, ezt aki már hallgatta a korábbi adásokat, ott beszéltem erről, hogy nekem ez volt ugye egy ilyen nagyon nagy fájdalmam, hogy alapvetően vékony testalkatú vagyok, és sok megjegyzést kaptam ezzel kapcsolatban, és emiatt is talán mondhatom azt, hogy nem volt olyan erős, pozitív kép magamról, hogy én bármikor edző lehetek emiatt. Aztán a funkcionális edzés elterjedésével, meg ahogy a TRX ugye bejött, előkerült az, hogy az edzések nem feltétlenül szólhatnak arról, hogy minél nagyobb izomtömeget növesszünk, hanem szólhat ez a funkcionalitásról is, hogy egy olyan jól működő, esztétikus, funkcionálisan is jól működő testet építsünk fel, ami a hétköznapok során is a hasznunkra válhat, vagy inkább szolgálhatja az egészségünket, talán ez egy jobb kifejezés. És akkor ebben a kontextusban éreztem azt, hogy igen, nekem ebben van helyem, ráadásul akkoriban volt a gerinc problémám is, és az első munkahelyem is egy gerinckliniken volt, ahol rehabilitációban dolgoztam, és volt szerencsém, hát egyrészt, mint betegként, pont akkor lett egy gerincsérvem, megismerkedni a funkcionális edzésnek a fontosságával, és aztán ebből építkezve tudtam annyira magaménak érezni az egész területet, hogy mind a mai napig ebből táplálkozik az én szakmai munkám.
Akkor mondhatjuk, hogy egy picit át is írtad a saját valóságodat?
Saját valóságunkat talán közhelyesen hangzik most már, de hát saját magunk tudjuk átírni, és saját magunk vagyunk a felelősek azért, hogy ez a megfelelő irányba változzon, hát ki más lenne? Nem lehet ez a édesanyánk, édesapánk, a párunk, barátunk, barátnőnk, hanem ezért mi vagyunk a felelősek, hogyha szeretnénk változtatni, szeretnénk előrébb lépni, fejlődni, akkor az egyik legfontosabb, sőt, a legfontosabb lépés, hogy szembesüljünk azzal, hogy nekünk ezen és ezen változtatnunk kell ahhoz, hogy előrébb lépjünk. És ez a fajta szembesítés, ez a szembesülés, vagy inkább szembenézés őszintén a saját helyzetünkkel, ez az első és legfontosabb.
Nagyon sokszor példaképeket állítunk magunk elé akkor, hogyha változni szeretnénk. Például lehetnek ilyen példaképek előtte utáni fotók, különösen ez, hogyha valaki fogyókúrázásra adja fejét, vagy hogyha magam elé képzelek egy igazán sikeres üzletembert, az nyilván egy segítség lehet nekem, hogyha egy üzleti úton akarok elindulni. De azért érdemes mondjuk ezeket a példaképeket is szerintem a helyükön kezelni, mert az az ő életük, ez meg a mi életünk. Elleshetjük tőlük a kulcsokat, a megoldásokat, de a saját életünkbe kell beépíteni. Neked kik voltak a példaképeid? Akkor megmaradtak-e ezek a példaképek, és most kik?
Egy nagyon fontos dologra tapintottál rá a példaképek témájában, mégpedig arra, hogy nagyon jó az, hogyha találunk olyan példákat magunk előtt, akik már megjárták azt az utat, amit mi is szeretnénk bejárni, nagyon sokszor elfelejtjük azt, illetve nem mondják, nem mutatják azt, hogy mi volt a háttérsztoria ennek az egésznek, mekkora küzdelem volt benne, ő mit hozott magával, hova fejlődött. Tehát mindig általában csak egy ilyen nagyon lesarkított dolgot látunk, és azt is persze megfelelő körítéssel, vagy inkább hát cenzúrázással is, hiszen ezeknek nagyon fontos marketing szerepe is van a reklámokban, tehát ezért szeretik ezeket még inkább kisarkítani, vagy lesarkítani, ezért ezek mindenféleképpen fenntartással kezelendők. Ugyanakkor viszont valóban nagyon erős motiváló hatással bírnak számunkra. Az egész mögött az az egyszerű gondolkodás rejlik, hogyha ő meg tudta csinálni, akkor én is biztosan meg tudom csinálni, és ebből tud az illető egy olyan erőt meríteni, ebből be tudja járni azt a sikerutat, amit az előtte levő példa is. Hogy nekem milyen példaképeim voltak, vagy vannak, ez egy érdekes dolog, mert azt mondanám, hogy attól függ.
Mitől? Hogy éppen hány éves voltál, vagy milyen élethelyzetben voltál, vagy mit szerettél volna elérni? Mert lehet, hogy így is változik egy példakép az ember élete során.
Más példaképeket választunk gyerekként, és más példaképeket választunk felnőttként. Gyerekként mindannyian azokból a példaképekből építkezünk, amiket így egyrészt a családban látunk, családi körön belül, szűk vagy tágabb körben, édesanya, édesapa, testvér, vagy akár mondjuk nagyszülők, dédnagyszülők, megismerve az ő pályájukat, az ő életüket, illetve a másik az pedig a fantáziának a világa, ami megragadja egy gyermeknek a képzeletét, és elsősorban itt gondolok mondjuk a mesehősökre, vagy a képregényhősökre, szuperhősökre, amelyek azt gondolom minden gyermek szívét valahol megérintik. Nekem régen nagy kedvenceim voltak a Teen Ninja teknőcök, ezt a könyvben is leírtam, mégpedig azért, és ez egyébként megint egy érdekes coaching téma szokott lenni, amikor beszélgetünk arról, hogy vajon te gyerekként miért pont ezekhez a példaképekhez, ezekhez a mesékhez, ezekhez a hősökhöz vonzódtál, és akkor ott érdekes dolgok derülnek ki, hogy bizony ott a személyiségjegyek között felfedezni hasonlóságokat, hogy miért tudtam én például azonosulni a Tini Ninja teknőcökkel, azért, mert így átgondolva arra jutottam, hogy ők is harcolnak egy jó ügyért, még akkor is, hogyha nem látni őket minden pillanatban, kicsit ez a háttérben jót teszünk az emberekkel, ráadásul ők ugye a föld alatt élnek, csatornákban, és akkor dolgoznak tényleg, mint a ninják, amikor sötét van, amikor senki nem látja őket. És milyen érdekes egyébként, hogy pont a elmúlt napokban kaptam én is egy ilyen ninja hasonlatot, hogy én is valahol egy olyan ember vagyok, aki így jelenlétével, és a munkája által hoz létre egy olyan értéket, amit már igazából nem kell még cizellálni, tehát nincs szükségem olyan nagy tűzjátékokra, amivel ezt fel kell nagyítanom, hanem valahol én is azt érzem, hogy itt egyfajta mélyebb munkát végzek a segítő munkám során is, ami sokszor egy olyan mélyebb megértéshez vezet, ami rámutathat különböző összefüggésekre.
Tini ninják voltak a gyerekkorban. Őszintén bevallom, hogy már nem nagyon emlékszem rájuk, de úgy nagyjából előttem vannak a Tini Ninja teknőcök. De mi történt a felnőtt korban? Felnőtt korodban vagy fiatal korodban választottál-e olyan példaképet, akár a sportból, akár aztán később már az üzleti világból, akire szerettél volna hasonlítani, vagy akit elismertél?
Sportból egyik legnagyobb példaképem Arnold Schwarzenegger volt, ezt talán nem kell bemutatnom senkinek, hogy honnan indult, ugye egy osztrák kisvárosba, és aztán milyen sokra vitte ugye Amerikában. Először többszörös Mr. Olympia cím győztes lett ugye a testépítés világában sportolóként, aztán híres színész lett, befutott színész lett, és aztán ugye eljutott a politikába, és kormányzó is lett belőle. Szóval úgy abszolút kimaxolta a karrierjét, azt gondolom. Ráadásul egy olyan névvel, Schwarzenegger, amit még annak idején támadták is, hogy nem akarja megváltoztatni, mert ilyen névvel nem fogja sokra vinni, meg nem fogják nagyon megjegyezni, hogy mi lenne, hogyha ezt egy picit így átgondolná, vagy átnevezni, de annyira kitartott a saját ügyei mellett, és a saját gondolkodása mellett, hogy beigazódott az ő igazsága, hogy ez nagyon jól működik, és sikerült egy olyan karaktert hoznia, meg egy olyan hozzáállást, amivel gyakorlatilag minden célt elért, amit kitűzött maga elé.
Egy nagyon érdekes dolgot említesz a könyvedben, és ezek a horgonyok, amelyeket, hát ha jól értem, akkor hát valóban mint egy igazi horgonyt kivetünk, és ezek kapaszkodókat adnak az életben. Mik lehetnek ezek a horgonyok, és te mikor kezdted ezeket egyáltalán használni a munkádban?
A horgonyok az egy képletes hasonlatból ered, alapvetően a hajózásból ismerhetjük ezt a fogalmat, hogy horgony, ami azt jelenti, hogyha valahol a hajó szeretne elidőzni, kikötni, akkor ezt a horgonyt ledobja, ez a tengerfenékbe belekap, és aztán megakadályozza azt, hogy a különböző áramlatok elsodorják onnan. És nekünk is vannak ilyen horgonyok az életünkben, a mindennapjainkban, amelyeket tudatosan, de inkább tudatalat használunk, annak megfelelően, hogy mennyire hoz ez számunkra pozitív értéket. És hogyha azt érezzük, hogy már kezdünk így elsodródni így a mindennapok hullámai által, és kezdünk egy kicsit elfáradni, kimerülni, akkor jó ezeket áttekinteni, ezeket a horgonyokat, hogy hogyan tudunk még több olyan tevékenységet behozni az életünkbe, ezek által, a horgonyok által, amivel újra fel tudjuk magunkat tölteni, újra jól tudjuk magunkat érezni, és aztán nem billenünk ki az egyensúlyunkból. Tehát ez a horgonyzás, ez egyfajta földelés, még ezt a kifejezést is szokták használni, ezekkel földeljük le magunkat, hogy aztán, mint mondtam, stabilan tudjunk állni a mindennapokban.
Neked mik a horgonyaid?
Írtam én is egy listát erről, úgy szoktam kérni a klienseimtől is, hogy vegyenek elő egy üres papírt, középre írják be a nevüket, azt karikázzák be, és akkor, mint a napnak a sugarai, húzzanak kis vonalkákat a nevükből, ebből a karikából, és akkor a napsugarak végére írják be azokat a dolgokat, amelyek őket feltöltik, és egyébként ezek lehetnek egészen egyszerű, magától értetődő dolgok, nekem például az, hogy rend legyen a környezetemben, tisztaság, mert amikor azt érzem, hogy már úgy kezdenek a ruhák is szerte szétlenni otthon, meg gyűlik a mosatlanak, akkor azt érzem, hogy kezd egy kicsit a kontroll kiesni a kezemből. Igen, sokan mondják, hogy néha kontrollmániás vagyok, de azt gondolom, hogy ez még egy egészséges mértéke a kontrollnak, és egy tök jó visszajelzés arról egyébként, hogy mi mennyire vagyunk rendezettek, és mennyire vagyunk rendben magunkkal, mert megfigyelhető az, hogyha tényleg ez a rendetlenség vesz minket törő fizikai formában is, akkor valahol a belül is megfigyelhető egyfajta rendetlenség, és egyébként ezt meg lehet fordítani, tehát hogyha rendet raksz a környezetedben, otthon a lakásban, akkor észreveheted azt, hogy gondolataid is rendeződni látszanak egy kicsit. Vagy amikor időnként rászállod magad arra, hogy átnézd a régi ruháidat, és kiválogasd azokat, amelyek már számodra nem szükségesek, és mondjuk elajándékozz valakinek, vagy elvidd egy szeretett szolgáltnak, akkor ez is egyfajta szembenézés saját magaddal, a saját múltaddal, elengedd azokat a dolgokat, amelyek már nem kapcsolódnak hozzád, amelyek már nem szolgálnak téged. De visszatérve a horgonyokhoz, a 7 óra alvás, ami még nekem minimum, szükséges ahhoz tényleg, hogy jól érezzem magamat, az, hogy sportoljak, mozogjak, hogy bizonyos időközönként azért napfény is érje a testemet, mert mint tudjuk, azért a napfénynek van nagyon sok pozitív előnye, mind mentálisan, mind pedig fizikailag is, úgyhogy ilyen dolgokat tudnék neked felsorolni.
Ez a rendrakás dolog, ez nagyon tetszik nekem. Neked van ilyen, hogy amit említesz, hogy negyed évente egy kicsikét átrendezed, akár a lakásodat, szortírozod a ruhákat, átnézed a könyveket, stb., ne találtál az iratokat. És akkor most megint egy picit utalnék arra, hogy amikor annak idején szerveztél egy ilyen digitális kihívást, aminek ez is az egyik része volt, hogy próbáljuk meg ezeket a dolgainkat rendszerezni. Szóval, hogy ez nálad egy jelenlévő praktika?
Ez is a tudatosságot szolgálja. A ruháknak az átnézése, illetve a különböző használati tárgyaknak az áttekintése, amikor éppen a kezünkbe kerül, és azon gondolkodunk, hogy na ez még jó lesz valamire, vagy föl fogom tudni még ezt venni valahova, és akkor sokan mondják azt, hogy ez még jó lesz valamire, de érdemes egy picit itt is mélyebben magunkba tekinteni, hogy valóban szükségünk van ennyi mindenre, és ez már egy kicsit ugye kitágítja ezt a gondolatot, hogy tényleg körbe kell magunkat venni ennyiféle kacattal, és mindent meg kell vennünk, kezdve a ruháktól, mondjuk a könyveken át a mindennapi használati tárgyainkig, vagy ez csak egy olyan múló öröm volt, amivel akkor próbáltuk magunkat feldobni, amikor boldogtalanok voltunk, vagy vártunk valamiféle endorfinlőketre, és érdemes ezt is megfogni már abban a pillanatban, amikor meg akarjuk szerezni azt a tárgyat, meg akarjuk venni, mert aztán azt fogjuk látni, hogy csak gyűlnek otthon ezek a kacatok, és nem tudunk már velük mit kezdeni, és aztán nagyon nehéz is elengedni őket az életünkből, mert hát mégiscsak pénzbe került, mégiscsak mondjuk nem olvastam egyszer se ezt a könyvet, vagy nem vettem föl eleget azt a ruhát, de ez megint összefügg azzal, hogy hogyan gondolkodunk saját magunkról, mennyire tudjuk elengedni a régit, és mennyire tudjuk befogadni az újat.
Olyan volt a klienseid között, aki mondjuk egy súly problémával jelentkezett nálad, és ahogy dolgoztatok, előkerült az, hogy érdemes lenne a saját környezetét is egy picit átnézni, és ott megszabadulni egy-két dologtól. És ez a két folyamat, ez beindította egymást. Ahogy rendet rakott a környezetében, úgy elkezdtek, tegyük fel, olvadni róla a kilók.
Ilyen mélységekben még nem mentünk bele senkivel, inkább a gondolkodás szintjén volt egy ilyen nagy takarítás, hogy átnézzük azokat a hiedelmeket, amelyek korlátozták őket abban, hogy mentális úton ebből a káoszból átlépjen a rendbe, és mondjuk a változás útjára lépjen. Coaching oldalon szoktam inkább, de hát amikor nem feltétlenül életmódváltás a cél, hanem valamiféle olyan egyéb dolgot szeretne az illető megváltoztatni az életében, ami úgy tűnik, hogy akadályozza őt, akkor ott szoktam kérni még egy ilyen áttekintést, hogy mibe vagy most benne, milyen környezet vesz téged körbe, mennyire támogató az, kik azok, akikhez tudsz kapcsolódni, kik azok, akik tudnak téged támogatni, és aztán, ha megvan ez a feltérképezés, akkor meg lehet nézni azt, hogy oké, hogyha hiány szenvedsz valamiben, vagy nincs elég támogatód, akkor hogyan tudsz még többet behozni magadnak. Ez lehet ugye célzott is, amikor valakit megbízol azzal, egy mentort, hogy neked segítsen, vagy pedig lehet az, hogy kapcsolatot építesz. És akkor eljársz olyan közösségekbe, akik hasonló célokkal rendelkeznek, hasonló mentalitással. Ez mondjuk most a jelenlegi helyzetben picit nehezebb, de online is meg lehet találni azokat a csoportokat, csoportosulásokat, ahol ezt tudod működtetni, és találkozhatsz olyan emberekkel, akik téged is támogatni fognak.
Hogyha a közösségekről van szó, akkor azért óhatatlanul eszembe jut az, hogy ilyenkor megtörténhet, hogy összehasonlítjuk magunkat azokkal, akik ott körbevesznek bennünket. Bár igazából ezért nem kell társaságba menni, ezt otthon is megtehetjük. Ezek akár még előre is vihetnek bennünket, hogyha összehasonlítjuk magunkat másokkal, de én azért inkább azt gondolom, hogy ezek hátráltatnak bennünket. Mert valahogy olyan színezete van ennek az összehasonlításnak, hogy a másikban észreveszünk a jót, és rögtön összehasonlítjuk magunkat vele, hogy mi ezt nem tudjuk megcsinálni. Az viszonylag kevésszer jut az eszünkbe, hogy ő ezt nem tudja, ezt viszont tudom én.
Így van, és szerintem az egyik legnagyobb ellenségünk ezen a téren a közösségi média, ahol mindent lesarkítva látunk, tényleg csak a jéghegy csúcsát, hogy mindenki milyen szép, milyen happy, milyen jól néz ki, és a fotók többsége is úgy van beállítva, többszörös filteren esett át, de már itt is azért felelhető az a fajta tendencia, ahol merik megmutatni az emberek, akár egykori fitness versenyzők is elárulni azt, hogy milyen áldozatok árán, milyen egészségügyi károsodás árán jutottak el egy bajnoki címig, vagy hogyan lett egy többszörös győztes magát nagyon hiúnak tartó és a szépségre mindig odafigyelő fitness versenyző lányból egy olyan családanya, akinek ugye természettől adódóan azért lett egy kis súlyfeleslege, lett egy kis röcögője, és nem fél megmutatni ezeket a dolgokat a testén keresztül, és ezáltal bíztatni azokat a lányokat, hölgyeket, akik túlságosan szigorúak magukhoz, mert látható, hogy ez a tendencia sajnos nem visz jó irányba, és túlságosan magas elvárásokat állítunk saját magunkkal szembe, amelyeknek nagyon nehezen tudunk megfelelni.
Marci, köszönöm neked, hogy a támogató erőforrásokról beszéltünk, és egy következő műsorban pedig folytatjuk a témát.
Köszönöm szépen, Nóri, örülök, hogy itt voltatok velem. Az Életmódváltás csúcsra járatva című könyvemet pedig beszerezhetitek a honlapomon a www.berkesmarton.hu címen. Sziasztok!
Sziasztok!